Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek és megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Fogadjuk szeretettel a Jókai Iskola 6. évfolyamos tanulóinak a szolgálatát.
Mély nyomot hagytak bennem az események, melyeket elfelejteni soha nem lehet. Akkoriban a munka volt a mindenem, és minden időmet kitöltötte. A várányok között volt mindig tennivaló, és eközben volt időm gondolkodni. Kavarogtak az érzéseim, és egyre jobban fokozódtak. Miért járok gondolatban még mindig ott? Az álomlátó miatt. Egy nap apánk utánunk küldte Józsefet. Olyan rég volt az már, de tisztán emlékszem, hogy milyen öntelt is volt József, és apánk nem is vette észre, hogy mi is létezünk. Az öcsém végezni akartak vele, de én tiltakoztam, ellenkeztem azzal, hogy nem tapadhat vér a kezünkhöz. És az a kiszáradt kút pont jó megoldás lett. Beledobtuk. Mindegy, mi lesz, történjen bármi, de el Józsefen nem akartuk látni. De azok az álmok, melyeket elmondott, azok vezettek el idáig. Még most is pontosan fel tudom idézni őket. Ma már tudom, az álom Istentől volt, aki örömmel figyelte József egyre jobban érdeklődését az ő dolga iránt. Talán ez volt az első jel Isten részéről. De aztán jött egy újabb álom.
Most előtted, Uram, annyi mondani valóm van. Hálás vagyok, hogy nagy családba születhettem. De tudod, atyám, nem volt könnyű mindig kisebb testvérnek lenni. Most látom csak, hogy apám túl nagy szeretettel fordult velém, kivételezett velem. De mindennek, ami történt, célja volt. Már tudom, az én életemmel is terved volt. Akkor is, ha gyermekként nehéz helyzetekbe kerültem a túlszeretet miatt. Be kell vallanom, hogy rossz híreket vittem a testvéreimről. Nem lett volna szabad. De most leteszem eléd, bocsáss meg érte. És az álmaim is ott vannak. Uram, adtad az ígéreteket, üzentél nekem, de én dicsekedtem velük, és nem tetszett a fivéreimnek, és előtted sem volt kedvest. Ma már másképp gondolkodom. Próbálok mindent úgy tenni, hogy az neked jó legyen. Arra kérlek, hogy vedd el az irántam kialakult gyűlöletet a testvéreim szívéből, értük is, könyörgöm. Köszönöm, hogy az évek alatt formáltál, megerősítettél, mellettem álltál. Teljes életemmel téged szeretnélek szolgálni, mindenem a tiéd, használj ott és olyan módon, ahogyan szeretnél. Tudom, hogy nincs más Isten rajtad kívül, téged szolgállak. Köszönöm, hogy mellettem álltál, szabadító Istenem.
Köszönjük szépen a Jókai Iskola 6. évfolyamos tanulóinak a szolgálatát, és életükre, tanulmányaikra, felkészítő tanáraikra, és az iskola minden pedagógusára és dolgozójára az Úr Jézus gazdag áldását kérjük. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes első könyve 37. részéből, a 37. rész első 11 verséből, az ige felolvasását a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel.
Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt anyáját legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született, és egy tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot látott, és elmondta testvéreinek. Emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévén fölkelt, és állva is maradt. A ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei megkérdezték tőle, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk, és még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is látott, és azt is elmesélte testvéreinek. Ezt mondta, megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elmesélte, apja megdorgálta, és ezt mondta neki. Miféle álmot láttál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte magának ezt a dolgot.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtteképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük, hogy itt lehetünk előtted a te szent házadban, családi istentiszteleten a gyülekezet nagy családjában. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy megajándékoztál bennünket azzal, hogy családban élhetünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a szeretteinket, a családtagjainkat, akiken keresztül minden nap érezhetjük a te szeretetedet, a te gondoskodásodat. Köszönjük, hogy felgerjesztetted a szívünkben a vágyat, hogy eljöjjünk ide, és ne csak rólad, hanem tőled halljunk élő és éltető igét. Te látod, Úr Jézus Krisztus, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk ide, milyen családi hátteret hagytunk magunk mögött otthon. Te látod azt, mennyei atyánk, hogy milyen problémák, milyen nehézségek, milyen sebek vannak a mi családjainkban. Hisszük azt, hogy ezeket te tudod egyedül begyógyítani. Te tudsz adni megoldást a problémákra, választ a kérdésekre, gyógyulást a betegségből, szabadulást a bűnből. Így kérünk most, mennyei atyánk, látva egyenként mindnyájunk életét, te add meg nekünk azt, amire szükségünk van. Te töltsd be, kérünk, a mi lelki szükségeinket. Te gyógyítsd az egyéni és a családi sebeinket, sérelmeinket. Te légy az, aki felépíted bennünk egyen-egyenként, de közösségként is, családként is a te országodat. Segíts, Úr Jézus, megérteni a te igédet, de ne csak megérteni, hanem megélni is, te segíts. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. A te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, kérünk, és hadd történjen valóban minden itt a templomban is a te dicsőségedre, és a templomból kilépve hadd folytatódhasson az Isten tisztelet, az engedelmes életünk Isten tiszteletével. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részéből, a 7. rész 9. verséből a következőképpen. A pátriárkák pedig irigységből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, családi Isten tiszteletre gyűltünk össze, ahol ez alkalommal is egy bibliai család életébe nyerhetünk betekintést. Ha címet akarnánk adni a mai ige szakaszunknak, akkor azt is mondhatnánk, egy istenfélő család nem is olyan kicsi szépséghibákkal. Noha Jákob személyében egy istenfélő család főáll előttünk, tudjuk, hogy Jákobnak ekkor már új neve van, már nem Jákobnak hívják, ami azt jelenti, hogy csaló, hanem helyette Istentől új nevet kap, Izrael néven szólítja, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa. Tehát egy megváltozott életű, istenfélő családfő áll előttünk. Mégis a történetet olvasva, megdöbbenve láthatjuk, hogy irigység, gyűlölet, pletyka, hiúság, nagyképűség, önzés és dicsekvés feszítik szét ezt a családot. Érdemes az ige figyelmeztetéséből nekünk is tanulnunk, hiszen láthatjuk, hogy még a legjobb családokat is megmételyezhetik a fenti érzelmek. Alááshatják a szeretet kapcsolatot a meg nem harcolt indulatok, a rosszul kommunikált szeretet. József története pedig az ő személye szempontjából is tanulságos mindnyájunk számára. Szokták mondani, halljuk sokszor, és talán mi is használjuk ezt a kifejezést, hogy a fiataloké a jövő. Talán látunk a környezetünkben, iskolában, óvodában gyermekeket, ifjakat, felfedezzük bennük a tehetséget, megállapítjuk, hogy ígéretes jövő áll előttük. József előtt is ígéretes jövő állt, szó szerint nagyon komoly ígéretei voltak Istentől a jövőre nézve, már egészen fiatal korában. Azonban mind külső körülmények, mind jellemének hiányosságai akadályozták abban, hogy Isten ígéreteit akkor és ott elnyerhesse, amikor kapta őket. Ezért Isten beiratta Józsefet az ő iskolájába, hogy megtanulva a leckét alkalmassá váljon Isten megígért áldásainak az átvételére, és arra, hogy azokkal mások javára és Isten dicsőségére éljen. Azonban, ha csak a történet elejét nézzük, nagyon sötét kép bontakozik ki előttünk. Úgy tűnik, hogy hiába Istennek sok szép ígérete, azok megvalósulása elé újabb és újabb akadályok gördülnek, akár József családtagjai részéről, akár saját jelleme által. Figyeljünk Isten igéjének a figyelmeztetésére, hogy meglássuk a saját életünkben is azokat a bűnöket, jellemhibákat, amelyek akadályai lehetnek Isten ígéretei megvalósulásának. Emellett pedig engedjük felragyogni Isten világosságát is, hiszen az igéből a megoldás is kibontakozik, hogy minden akadályozó tényező ellenére is az Úr terve valósul meg. Ez utóbbi gondolat köszönt vissza néhány napja, amikor egy igehirdetés címét olvastam az interneten. Amit Isten neked szán, az senki nem veheti el tőled. Ennek a gondolatnak az igazságát látjuk kiragyogni József élete elejének sötét hátteréből is. Mik voltak tehát József életében azok a külső és belső akadályok, amelyek nem engedték, hogy Isten ígéretei megvalósuljanak? Végül pedig azt vizsgáljuk meg, hogy miben volt a megoldás, a szabadulás útja, nem csak József számára, hanem a mi életünkre nézve is. Hogyan háríthatóak el ezek az akadályok? Először azokat az akadályokat vizsgáljuk meg, amelyek Isten ígéreteinek megvalósulását hátráltatták József életében, ami rajta kívül való akadály, külső akadályoknak neveztem el ezeket. Az egyik első, ami rögtön szemet szúr nekünk a történetet olvasva, hallgatva, hiszen jól ismerjük mindnyájan ezt a történetet, az egyik külső akadály a szülői kivételezés. Minden fiánál jobban szerette Jákob Józsefet. Érdekes, hogy a szeretem én a magam módján kezdetű mondat nem csak negatív éllel hangozhat el, mégis mindkettő romboló a másik jellemére nézve. De hát hogy lehet 11 fiút egyformán szeretni? Nem a szeretet patika mérleggel való kimérése itt az igazi kérdés, hanem az, hogy úgy szeretem-e a másikat, a gyermekemet, ahogy neki szüksége van rá. Hiszen a szeretet nem jelent mást, mint hogy felkutatom és betöltöm a másik ember valódi szükségleteit. Nem a szeretet mennyiségének arányos elosztása a cél, hogy jól működjön egy család, hanem az, hogy megtanuljam a másik, családban, házasságban élvén először is a házastársam, aztán a gyermekeim szeretetnyelvét, és azon kommunikáljak velük. Ha 11 fiúval ajándékozott meg valakit az Úr Jézus, akkor mindegyik szeretetnyelvét fel kell kutatniuk a szülőknek. Ne aggódjunk, nincs 11 féle szeretetnyelv, csak 5. De az igaz, hogy minden gyermekkel személyre szabottan kell kommunikálni a szeretetet, hogy egészségesen működjön az Isten félő család. Amint láthatjuk József történetében is, a szülők Isten félő volta, még nem garancia arra, hogy a család jól működik. Mi is ez az 5 szeretetnyelv, amin érdemes a gyermekeinkkel is kommunikálnunk, hogy helyesen szerethessük őket, megtanulva személyre szabottan az ő szeretetnyelvüket. Minőségi idő, elismerő szavak, szívességek, ajándékozás és testi érintés. Sajnos nagyon sok ember ma úgy gondolkodik, akár szülőként is, mint Jákob, az ajándékokat minden gyermek szereti. Így ez a szeretetünk legegyszerűbb kommunikációja. Sokan ezt még akkor is erőltetik, amikor esetleg már kiderült, hogy gyermeküknek nem is ez a szeretetnyelve. Nyilván, mert sokkal egyszerűbb azt a több-kevesebb időt és pénzt az ajándék beszerzésére fordítani, mint mondjuk a drága szabadidőnkből minőségi időt szánni a gyermekünkkel való beszélgetésre, játékra, kirándulásra. A túlszeretet vagy majomszeretet nem csak József jellemfejlődésének ártott, hanem megmérgezte a testvéreivel való kapcsolatát is. Jákob díszes ruhát ajándékozott Józsefnek, ezzel kézzel foghatóvá tette azt az addig is tudott tényt, Józsefet minden fiánál jobban szereti. Ezt egyértelműen kommunikálta József és bátyai felé is. Jákobnak ez a meggondolatlan tette, az ajándékozás szeretetnyelvének helytelen használata még inkább József ellen fordította testvéreit. Aztán a következő külső akadályozó tényező, ami hátráltatta Isten ígéreteinek megvalósulását József életében, a testvéri gyűlölet. Ne felejtsük el, hogy a testvéri gyűlölet vezetett az első gyilkossághoz is a történelemben, amikor Káin megölte a testvérét Ábelt. Milyen szemléletesen fejezi ki a magyar nyelv gyűlölet. Gyűlik a gyilkossági indulat, a gyilkossági vágy. Gyűlik az ölési vágy, gyűlik az ölet, gyűlik a gyilkos indulat. Lehet még kényszeredett mosolyt vágnak apjuktól való félelem miatt a testvérek, kisöccsük egy-egy megnyilvánulására, de belül már forrnak az indulatok. Tragikus és egyben érthetetlen, amikor valakiben, különösen egy testvérben, annyira elhatalmasodik a gyűlölet a másik iránt, hogy egy jó szót sem tud már szólni a másikhoz. Talán ilyenkor azzal mentegeti magát az ilyen ember, legalább rosszat nem mondok neki. Hogy róla mit mondok, vagy gondolok, az már más kérdés. De vajon elég-e ez a hozzáállás testvérek között? Miért nem nézhet ki így egy keresztény család, egy keresztény közösség? Ne áltassuk magunkat, kedves testvéreim! Attól, hogy a másik szemébe nem mondunk rosszat, és közben hagyjuk elhatalmasodni magunkban a gyűlöletet, az első adandó alkalommal mégis ártani fogunk a testvérünknek. Így tettek Józseffel is a testvérei. Nem csak szavakkal árthatunk a másiknak, tettekkel is, nem csak mellőzve és levegőnek nézve, hanem egzisztenciálisan is veszélyeztetve a másik testi, lelki épségét, egészségét, jóllétét, ahogyan a bátyai is ezt tették Józseffel az első adandó alkalommal. A gyűlölet sajnos fokozható és fokozódott is a testvérekben, amikor szembesültek József ígéretes jövőjével. Ha lehet, még jobban gyűlölték, amikor látták testvérük áldott életét, hogy nem csak apjuk szeretete, hanem a mennyei atya ígérete is oda teszik a pecsétet József életére. Milyen veszélyes, amikor összehasonlítgatjuk magunkat a másikkal, és nem tudunk örülni azoknak az áldásoknak, amiket pedig mi kaptunk Istentől. Magam is megtapasztaltam ezt néhány évvel ezelőtt, hogy milyen veszélyes a másik áldását megirigyelni. 35 éves voltam, amikor Isten megajándékozott a hozzám illő segítőtársal, és nyilván azt a 35 évet, amíg várni kellett, nem volt egyszerű megélni, különösen látva, hogy a környezetemben egyre többen megházasodnak. És persze, hogy az ember megirigyelte ezeknek az embereknek az áldását, de aztán az Úr Jézus megítélt és elvezetett arra, hogy ne csak a másik áldását irigyeljen meg, hanem azt az utat is, ahogy ő eljutott az áldás elnyeréséig. Az áldás kell, gondolják sokan, ezért haragszunk is a másikra, mintha ő tehetne arról, hogy milyen ajándékokat kap Istentől. Hiszen az nem érdem, hanem kegyelem alapján az övé. Míg a változást, a másiknak amin át kell mennie a másiknak, a jellemformálódást, a bűnöktől való megtisztulást, ami az áldásokhoz vezető utat szegélyezi, azt meg akarjuk spórolni. Milyen sokszor vagyunk így, kedves testvéreim. Az áldás kell, de az oda vezető utat már nem akarjuk bejárni. Ne csak a másik áldását irigyeljük el, ha már nagyon irigykedni akarunk, hanem irigyeljük el a másik engedelmességét is, és kövessük még hűségesebben az Úr Jézust. Milyen értelmetlen is az irigység. Hiszen Isten mindnyájunkkal személyre szabottan foglalkozik. Mindnyájunknak az Úr Jézus által számunkra kijelölt utat kell bejárnunk. Az irigységgel pedig kizáróan magunknak ártunk. Magunknak okozunk keserűséget, és akadályozzuk meg, hogy felszabadultan örülhessünk Isten személyesen nekünk szánt áldásainak, míg amivel Isten a másikat meg akarja áldani, annak mi maximum késleltetői lehetünk, igazán megakadályozói soha. Hiszen ha valakiről Isten elhatározta, hogy áldást parancsol mellé, mi emberként mit tehetünk ellene? Milyen sivár és kicsinyes, de egyben hiába való életprogram is az, ha valaki irigységből le akarja fogni Isten áldásra felemelt kezét. Ne feledjük, kedves testvéreim, hogy az irigység, a kívánság, a másikénak a megkívánása minden bűn gyökere. Ez vezette el Lucifert is a lázadáshoz, hiszen megirigyelte Istent, ő akart Isten lenni. Az irigység pedig Krisztus gyilkos bűn is. Pilátus is nagyon jól tudta, hogy Jézust irigységből adták a kezébe a főpapok. Ezt Márk evangéliuma 15. részében egyértelműen olvashatjuk. Mivel az irigység az egónkból fakadó, így nem kívülről érkező kísértés, bűn, ezért nagyon nehéz felismerni, nagyon nehéz dekódolni. Talán észre sem vesszük, hogy mennyi gondolatunk, szavunk, tettünk, igazi motivációja az irigység. Azonban nem csak felismerni, beismerni is nagyon nehéz az irigységet, magunk és mások előtt is. Miért ilyen nehéz? Mert az irigység gyengeség. Megnyilvánul benne az elégedetlenség, a hálátlanság, a kisebbrendűségi érzés, az a fajta gondolkodásmód, hogy a másiknak van, nekem miért nincs, a másiknak több van, nekem miért van kevesebb. Vagy talán sokan emiatt gondolják azt, hogy mivel nekem kevesebben van, ezért talán én is kevesebbet érek. Vagy feltehetik sokan ilyenkor magukban a kérdést, őt miért szereti jobban Isten? Nem szereti jobban, csak másként. Ez az első lépés az irigységből való szabadulás útján, hogyha ezt felfedezzük, hogyha erre rájövünk. Aztán, ha dekódoltuk magunkban az irigységet, imádságban bánjuk meg, kérjünk Jézustól belőle szabadulást, és ne engedjük, hogy felnövekedjen bennünk. Jézus közelében az önértékelésünk is helyreáll, hiszen megértjük, hogy minden megváltott gyermek, akik így egymás testvérei is, igazi értéke abban áll, hogy Jézus meghalt érte. Végül talán egy gyakorlati segítség lehet a kívánság, az irigység felnövekedése ellen. Szedd új hegyre Isten áldásait az életedben. Adj hálát az ajándékaiért. Már is kitéped a kívánság és az elégedetlenség méregfogát. Megelégedve Isten jelenlétével és áldásaival, a sátán már nem tud az irigységgel kísérteni téged. Mik voltak József jellemében az akadályok, amelyek hátráltatták Isten ígéreteinek beteljesülését az életében? Ezek a belső akadályok. Rossz hírek terjesztése, árulkodás, pletyka. József a kivételezett helyzetben lévő gyermek pozíciójában feljogosítva érezte magát arra, hogy híreket vigyen a testvéreiről. Ebben lehet még az apja is támogatta. Nem csak a családfők, de minden vezető felelőssége felmerül ennek kapcsán, akik mivel csak egyféle forráson tájékozódnak, törvényszerű, hogy torzított információhoz jutnak. Valóban igaz, hogy a rossz hír szárnyakon jár. Vizsgáljuk meg, kedves testvéreim, az elmúlt hetünket, vagy akár csak a mai napunkat, hogy a kommunikációnkban mennyi volt a jó és mennyi a rossz, vagy rossz indulatú hír a másikról. Komolyan vesszük-e azt az alapállást, hogy a másik meghallgatása, jelenléte nélkül nem hallgatunk meg egy harmadik felet, és nem alakítunk ki véleményt a másikról? Cáfoljuk-e, ha másról valami rosszat hallunk, és tudjuk, hogy nem igaz? Ne mondjuk, kedves testvéreim, hogy minket ez nem fenyeget, vagy minket ez a bűn nem érint, hiszen senki sem úgy kezdi a másik kibeszélését, befeketítését, hogy te figyelj, most pletykálni fogok neked XY-ról. Nem ezzel a mondattal vezetjük be, de mégis a tartalma ugyanez. Rossz hírek terjesztése, pletyka, árulkodás. Az árulkodás szóban benne van az elárul kifejezés. A mondás azt tartja, hogy az árulást sokan szeretik, de az árulót senki sem szereti. Így lett öngyilkos Júdás is, Jézus elárulója. Amikor árulkodik valaki, vagy pletykál, akkor elárulja a másikat, meglopja a bizalmát, aláássa a vele való testvéri kapcsolatot. Mi a megoldás? Ha a másikkal gondom van, akkor beszéljen meg vele. Ha minden áron mással akarok beszélni a testvéremről, az a másik az Úr Jézus legyen. Imádkozzam a testvéremért, és ne pletykáljak róla. Aztán a következő belülről fakadó hibát azzal a jézusi igével lehetne összefoglalni, hogy disznók elé a gyöngyöt. Olyat oszt meg József a testvéreivel, ami csak rá tartozik. Ezek az ígéretek József és Isten közötti kapcsolatról, és Isten Józsefnek szánt jövőiről szólnak. Kettőre tartoznak, és nem 12-re. Amit Isten személyesen neked mond, azt az ígéretek teljesedéséig tartsd meg magadban, magadnak. Nem Isten iránti bizalmatlanságból, hanem a magad és testvéreid védelmében. Egyrészt, hogy ne tűnj dicsekvőnek, nagyképűnek, másrészt, hogy a többiekben ne gerjeszd fel az irigységet. Amikor pedig teljesednek Isten ígéretei az életedben, nem magadnak, hanem neki tudod adni a dicsőséget. Végül pedig hogyan háríthatjuk el az életünkből az akadályokat Isten ígéreteinek megvalósulása elől? Talán József bizalma lehet az elsődleges példa számunkra, József Istenbe vetett feltétel nélküli bizalma. Ő nem csak elhitte, hogy Istennek van hatalma teljesíteni ígéreteit, hanem rábízta magát arra az Istenre, akitől az ígéreteket kapta. Isten formáló iskolájába járva nem türelmetlenkedett, nem rázta az öklét az ég felé, hogy de hát, Uram, nem ebben egyeztünk meg, nem lázadt Isten ellen, amikor úgy tűnt, hogy éppen az ellenkezője történik annak, amit Isten ígért. Kész volt engedelmeskedni Istennek, tanulni, változni, hogy olyanná formálhassa az ő ura, amilyen állapotban már neki adhatja megígért áldásait. Így lehetett a fáraó után az első ember Egyiptomban, a kor szuperhatalmában. A bizalom és engedelmesség az a másik oldal, a mi oldalunk, amelynek egyik oldala, amit a textusként hallhattunk, de az Úr Józseffel volt. József pedig Istennel járt. Ragaszkodott hozzá, nem tagadta meg, még a nehézségek idején sem. És hiába minden külső és belső akadály, Isten megadta Józsefnek, amit 17 éves korában neki ígért. Milyen jó, hogy a mi életünkben is ott lehet, minden fájdalom, gyász, nyomorúság ellenére is, az az isteni de. De az Úr Józseffel volt. Minden nehézség ellenére Jézus velünk van. Az a kérdés, hogy mi vele vagyunk-e. Bízunk-e benne, és engedelmeskedünk-e neki. Ha ő velünk, mi pedig ő vele, senki és semmi meg nem akadályozza Istent abban, hogy áldásait ránk árassza. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért. Olyan jó megtapasztalni és visszagondolni arra, hogy hányszor volt ott a mi életünkben ez az isteni de. Hányszor tűnt úgy, hogy minden összeesküdött ellenünk, és minden akadály elénk gördült, és a te ígéreteid elé. Te mégis véghez vitted azt, amit megígértél nekünk. Te látod, Úr Jézus, hogy az életünkben, akár külső tekintetben, akár belül a saját szívünkben, jellemünkben, milyen akadályai vannak annak, hogy a te ígéreteid beteljesüljenek. Te mutass rá az életünkben ezekre a pontokra, Úr Jézus, és ami rajtunk áll, hadd tudjuk elhárítani az útból, megbánva és elhagyva a bűneinket, irigységet, gyűlöletet, haragot, dicsekvést, hiúságot, önzést, hogy a te áldásaid valóban kiáradhassanak az életünkbe, és ne csak magunknak, hanem a környezetünknek is áldássá válhassanak. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így légy velünk, taníts és formálj bennünket egyen-egyenként és közösségként is, formálj bennünket istenfélő családdá, istenfélő nagy családdá, gyülekezetté. Így hozzuk eléd a mi gyülekezetünk kicsinyeit, nagyjait egyaránt. Imádkozunk, mennyei atyánk, a Jókai iskola és óvoda életéért, az ott folyó munkáért, tanításért, szolgálatokért. A te áldásod legyen a gyülekezeten és az intézményein, hadd legyenek megtérések, megújulások a te szent lelked által. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztjén testvéreinket, hogy te könyörülj rajtuk, és adj nekik szabadulást, és erősítsd meg őket a hitben. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy a te szent lelked által kérünk, adj ébredést nekünk. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Áldást parancsol melléd az Úr, és megállt téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Az Úr felkészít magának szent néppé, miképpen megesküdött neked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő utain jársz. Amen.